around with a few woolly sheep under gathering clouds.
Most következő műsorunk egy korábbi adásunk ismétlése. Jó szórakozást kívánunk!
A Kapocs Ifjúság Segítő Magazin 445. adása következik. Ma este vitákról, konfliktusokról, ütközetekről fogunk beszélni az iskolákban, illetve arról, hogy hogyan lehet ezzel megküzdeni szakértő vendégemmel, Braun Józseffel. Jó szórakozást kívánok hozzá! Jó estét kívánok, Szabó András vagyok, a műsorvezető, és sok szeretettel köszöntelek a stúdióban.
Én is köszöntelek téged, és a hallgatókat is.
Ugye én műsoromban most vagy először.
Igen.
És az én műsoromnak egy fontos jellemzője, hogy nagyon fontos nekünk, hogy kikkel beszélgetünk, a személyiség mindenképpen meghatározó, hogy tudnál egy ilyen személyes, ha akusztikus névéget mondani magadról, igazából kivel beszélgetek én?
Ó, hát erre ez... De erre nem készültem így. Hát nézd, nekem arról van papírom, hogy gépészmérnök vagyok.
Na, ezt nem is tudtam.
Hát igen, ám de 13 éve, most már 14. éve csinálunk egy iskolát, az Öltkakas Líceumot, leginkább avval foglalkozom. Én az iskolát fenntartó alapítványnak vagyok az elnöke, de az iskola stratégiájában is erősen benne vagyok.
Bármiről beszéltünk, de engem például rappantul feldúlt most a pillanatot, egy gépészmérnök is megtalálja az oktatást. Ez a kettő hogy találkozik egymással?
Hát ez egy nagyon személyes indítatás, hogy a fiam, aki most már 32 éves, ő egy elég fura gyerek volt. Uh-huh. Nagyon nem találta a helyét az iskolába, illetve az iskolán tudott vele mit kezdeni, és legelőször akkor jutott eszembe, hogy iskolát kellene csinálni.
Neki.
Neki, természetesen. Aha. Neki, de akkor ez hála Istennek nem sikerült. Viszont ő most kutató matematikus egyébként, és nem Magyarországon nem találta meg a helyét, hogy most Németországban él. Aztán később a 90-ben én csináltam az első, tehát a magániskolák első konferenciáját.
No csak.
Az országban, aztán belesodródtam ebbe. A párom, ő pedagógus.
És erősen befolyásolt téged.
Hát erősen befolyásolt, mert őrá rátapadtak az ilyen nehezen kezelhető gyerekek, és egyre nehezebben érezte magát a hagyományos oktatásban, és egyszer csak azt mondta, hogy hát neki ebből elege van, de hát semmi esélye nem volt arra, hogy ő iskolát szervezze maga köré, nekem meg mégiscsak akkor már volt. Ja, utána ergonómiával, munkaszervezéssel, ilyesmivel foglalkoztam, tehát volt egy kis tapasztalatom szervezésbe, és akkor...
Érdekes, egyébként azóta is egy nagyon, hogy is mondjam, stabil és az alternatív iskolák között nagyon meghatározó működésű a Zöld Kakas, és azt mondom, fontos szerepet is tölt be. De van-e annak egy ilyen rendező központi gondolata? Mert ugye mindig, amikor alternatív iskolába gondolkodunk, akkor mindig azt mondjuk, hogy a meglévőhöz képest valamiben más. És miben vagytok ti mások, és ugye az mindjárt meg fogunk érkezni a saját témánkhoz is, de szerintem a kettőnek kell, hogy közel legyen egymáshoz. Mi ebben az alternatíva abban az iskolában, amit ti csináltok? Milyen iskolát akartál gyakorlatilag a fiadnak?
Ó, az egy egészen más. Mert
mint ami most a Zöld Kakas?
Hát teljesen, mert a fiam bizonyos szempontból nem a szülői elhivatottság, vagy elbizakodottság, de bizonyos szempontból valóban zseniális képességű, más szempontból meg nem. Tehát ez a matematikai gondolkodásban valóban. De a párom körül meg az ilyen nehezen kezelhető gyerekek halmozódtak fel, és akkor adódott, hogy velük foglalkozzunk, és igazából, hogy úgy mondjam, rájuk hagyatkozunk, és ők tanítanak bennünket, ami elég fura, mert hogy észre kell venni, hogy ők mire akarnak tanítani, és ez a hallatlan izgalmas dolog.
Hogyan veszitek észre? Mert ugye az az igazság, hogy amennyire érzékelem azért a reprodukció szereplőit, ahogy tetszik a kultúrával foglalkozókat, leginkább közvetítenek, és leginkább ők mondják, hogy mi a jó, meg mi az érték, meg mi a norma, te meg azt mondod, hogy tőlük akarsz tanulni.
Hát igen, mert nálunk azért olyan gyerekek vannak, akik megjárták a hadakutyát már bőven, tehát hogy nem ritka 6-8 iskolaváltás után hozzánk érkező gyerek. Most szeptemberben volt egy anyuka, ez szeptember végén volt már, tehát már bőven a beiratkozás után, és mi voltunk a 15. hely, ahol megjelent, tehát 14 helyről küldték őket el. Most az ilyen gyerekek azok eléggé öntörvényűek, eléggé tehát próbára teszik a környezetük idegrendszerét.
Hát talán csak védekeznek, talán csak sok rossz tapasztalatuk volt a világgal szemben, vagy rosszul látom? Nem biztos, hogy csak megjárták a hadakutyát, hanem talán ilyetten nem is találkoznak igazán rendes kapcsolatokkal.
Hát úgy értem, hogy megjárták a hadakutyán, vagy hadakutyát, hogy sehol nem tudtak megtapadni. Tehát sehol nem találtak olyan emberre, olyan partnerre, aki egy pici figyelmet is fordított volna felük, aki
tehát ez a többlet, akkor ti a többlet figyelem vagytok. Úgyis lehetne a megkülönböztetett figyelem velük kapcsolatos.
Hát így is mondhatjuk, igen.
És mit lehet tőlük megtanulni? Mert azért azt mondod, hogy 15 alkalommal járt ez a fiú, de mondhatnánk bárki más, és mindenkinek vannak története és csomó kudarca. A kudarcot egymástól átvenni, megtanulni, az nem egy sikeres, úgy tetszik, irány. Mit lehet tőlük tanulni?
Egy friss élményemet hadd mondjam el, ami most mozog bennem nagyon, hogy múlt hét végén volt a Kamasz Fesztivál Tiszefüreden. A Kamasz Fesztivál ugye a tinédzserkorú gyerekeknek egy országos fesztivál, és már évek óta mi ott úgynevezett programbiztosítók vagyunk. És most is ott volt egy csapatunk, és Laca nagyon-nagyon akart jönni. Nálunk van mentorrendszer, tehát hogy minden gyereknek van egy felnőtt segítője, és a mentora is kézzel-lábbal akart lebeszélni róla, mert hogy Laca egyrészt, mi a belső zsargóban úgy hívjuk, hogy energia vámpír, tehát hogy neki semmi figyelem, tehát nem elég. Állandóan ott van valakinek a nyomába, és állandóan
szóval követem. Valakivel szóba áll, akkor ez leszívja az összes energiáját erre, teljesen rá.
Igen, és ezt napi 24 órájába képes igényli, csinálni. És képes csinálni. Egyébként meg egy önállótlan valaki. Ám de DJ-vel, tehát ilyen diszjokisággal foglalkozik. És akkor fejébe vette, hogy ő már pedig elmegy erre a Kamasz Fesztiválra, és ott ő plénum előtt bulit fog szervezni. És próbáltuk lebeszélni, hogy hát ez lehetetlen. Hát boltban nem tudsz megszólalni, meg hát lehetetlen. De kibulizta magának, elment, én nem voltam ott, kollégáim mesélték, és fergeteges bulit csinált. Hogy felment a színpadra, és megváltozott. Tehát egy metamorfózison ment át. Az a gyerek, az az ember, akiről azt látjuk a mindennapi életben, hogy hát köszönni nem tud, vagy alapvető kommunikációs technikái hiányoznak, és hihetetlen bulit csinált. Úgyhogy második estére is ott marasztalták, és akkor szombat este is ilyet csinál. Most ezeket észrevenni, tehát ezeket a rejtett képességeket, hát mi nem vesszük észre, hát ő mutatná szegény, csak mi nem vesszük észre. De ez a hihetetlen tanulási folyamat, hogy, és ők folyamatosan azt akarják, vedd már észre, de mit?
Ez nagyon fontos, mert akkor jól kell tudni olvasni. Akkor jól kell tudni olvasni a jelekből, a működésből, a különböző kifejezésekből, akkor azt tanuljátok?
Igen, és akkor ehhez meg egy ilyen fura sajátos érzékenységet kell kifejleszteni a magunkban. Mert hogy itt nem arról van szó, hogy ugye az könnyű észrevenni, hogy nem tanultam meg már megint a történelmet, vagy nem érti a 2x2-t, ezt egy tanár könnyen észreveszi. De azt, hogy ő benne ilyen talentum lakozik, hát azt honnan venni észre? Hát nincsen ilyen óra,
Engem csak a technikai érdekel, mert aztán beszéljünk a többiről is, de mi lesz Lacával ilyenkor? Tehát most ugye találkozott ő azzal, azzal az arcával, amire régóta készült, fogalmazzunk ilyen nagyon finoman, ugye? Most mi lesz vele? Tehát ezek után, mert ugye nem volt erre még eddig lehetősége.
Hát éppen ma volt egy stábunk, nagyon sokat nagyon sokat beszélgettünk egymással, munkatársak, hogy kivel mi legyen, és hát ez most téma, hogy akkor hogyan viszonyuljunk Lacához ezen túl. Hogy...
Mert ez egy teljesen új helyzet.
Ez egy új helyzet, miközben tanulási fronton nagyon sok gond van vele. Uh-huh. És akkor most engedjük ezen a téren, ahol ő látható már majdnem munkaerőpiac képes, hogy úgy mondjam, uh-huh. miközben az érettségitől pedig fényévek választják. I was getting kind of tired of her in the chatter. Nothing I could say ever seemed to matter. So I took a little dive just to clear my head. I saw a flash of neon up ahead. It looked like a place to find some satisfaction with a little less talk and a lot more action. The man at the door and pushed my way to the bar. Shouted for a drink over a screaming guitar. Drunk on the stew, tried to mess with my head, but I didn't even listen to a word he said. I knew somewhere amid all this distraction was a little less talk and a lot more action. Little less talk, if you please. A lot more loving is what I need. On down to the main attraction with a little less talk and a lot more action.
A Kapus Ifjúság Segítő Magazin 445. adásában Braun Józseffel beszélgettünk. Egyrészt most eddig az Zöldkakas Líceumról kezdtünk el beszélgetni, egész pontosan, hogy hogyan indult ő ebben az alternatív iskolában, és egy történettel ismerkedhetünk meg, ami arról szólt, hogy igenis ott lappang a gyerekekben a lehetőség, meg a képesség is, és a feladata sokszor az embernek, aki fiatalokkal foglalkozik, fölismerni azt, és megteremteni rá a lehetőséget, és ez történt a te példádban is, hogy Laca kapott egy lehetőséget, és a Laca ezen a lehetőségen keresztül megmutathatta, hogy igazából mire képes, ha egyébként megkapja. De beszélgetünk egy csomót arról is, hogy tulajdonképpen ez egy kicsit mégiscsak más iskola, mint a hagyományos. Kiei vagytok ti igazából azoknak a gyerekeknek, akikkel úgy egy naponta küzdötök, és azt mondtad, hogy tőlük tanultok?
Hát erre fura választ tudok adni, hogy mi úgy fogalmazzuk magunkat, hogy személyközpontú iskola vagyunk, vagy egy szlogennel, ahogy fent, úgy lent, ez talán ismerős ez a
igen,
szlogen.
Igen, mind a kettő érthető, igen.
Hogy igyekszünk nem tenni különbséget diák és felnőtt között. Ugyanazok az elvárások, ugyanazok a szabályok, ugyanazok a törvények érvényesek mind a két félre. Uh-huh. A konfliktus kezelésben is ugyanazok. Tehát itt a partnerség az, hát igyekszünk arra, hogy ez ne egy levegőbe mondott szó legyen, hanem valóban.
Hát ez nehéz, amit mondasz, mert ugye azért nem ezek a tapasztalatok se a gyerekeknek, akik sok-sok iskolába korábban látogattak, szerintem a személyes környezetükben sem biztos, hogy minden esetben ezek a szerepek a dominánsak. Szóval azért kinek néznek benneteket indításkor, vagy hogy lehet ezt a dolgot igazából megjeleníteni, mert nekem mindig az a gondom, hogy jó-jó, ezt mondod, hogy mi partnerek vagyunk, de amikor jön egy gyerek és oda csap, vagy odaordít, vagy olyat mond, amit nem biztos, hogy nekem rokonszenves, akkor mit kezd? Miben más? Miben alternatíva? Zöld kakas pedagógia.
Hát akkor nem ordítok vissza, hanem mondjuk azt mondom, hogy ez nekem most rosszul esett, hogy te ilyet mondasz. Tehát én közléssel.
Ilyen gordonosan. Ilyen gordonosan.
Hát mondhatjuk gordonosan, de azon is túl egy kicsikét, tehát még mélyebben. És valóban, tehát hogy az nagyon-nagyon érdekes, hogy ezek a nehezen kezel, mi zűrös helyzetű gyerekeknek mondjuk őket, mert valóban nem ők tehetnek a helyzetükről, hanem körülöttük a világ. Tehát, hogy ő bennük van egy fura érzékenység arra, hogyha valaki játszmázik előttük, tehát nem adja ki önmagát, nem a valódi, tehát eltitkolja a gondolatait mondjuk, vagy az érzéseit, azt azonnal leveszik, azt azonnal érzékelik, és akkor semmi esélyen velük szemben, akkor lemosnak.
Akkor kezelik,
akkor semmi vagyok előttük.
Tehát azt mondod, gyakorlatilag külső-belső egység meg kell teremtődjön. Akkor még egyszer fontosabb a kérdés, hogy akkor mi az a szerep, amiben egy zöld kakas pedagógus megjelenik. Tehát hogyan tudunk, miben vagyunk mi egységesek? Azon kívül, hogy egyenrangúak vagyunk, megmondom.
Hát csak ebben, hogy ha én tehát ő engem, ha én vele kapcsolatba akarok kerülni, akkor nekem, most hadd mondjam ezt a szót, önazonosnak kell lennem. Tehát nem szabad játszmáznom, mert akkor esélyem nincsen vele szemben. Uh-huh. Hadd mondjak egy példát, hogy egyik kolléganőm, aki osztályfőnök, megbillent a magánélete. És akkor zizi lett tőle. Hát
előfordul mindenkivel, nem szeretném.
Nyilvánvalóan. És akkor az osztálya is megbillentett, képtelen volt bármit is elérni a társaságával, és akkor 5 napig szenvedett, a 6. napon azt mondta, hogy a franc egyen meg, elmondom nekik. És elmondta, hogy hát itt hagyott a pasim, most magam alatt vagyok, mindent elmondta, és a gyerekek azt mondták, hogy ja, hát ezért vagy ilyen. És onnantól fogva simán ment minden. Uh-huh. Tehát, hogy megpróbált eltitkolni, ez nem tartozik rájuk. Hát hogy ne tartozna rájuk? Hát egy térbe élünk. Hát a nap 6-8 óráját együtt töltjük. Akkor, uh-huh. akkor ennek muszáj így működni.
Nagyon fontosat mondasz, ugye, hogy azért az ember, ha gyerekekkel dolgozik, az egész személyiségével vesz részt, és nem lehet leplezni olyat, ami egyébként a másik oldal meg rejthetetlen, mert nyugtalan vagyok, mert rosszul szervezett az életem. Abszolút értem, amit mondasz. Nyilván minden részlet nem tartozik persze a világ más polgárai, de az biztos, hogy hogyan állok a világa, hogy mi az, amit elrontottam, az biztos, hogy kell. Tudniuk kell a gyerekeknek, hogy miért velük, miért nyugtalan.
Érzékelik.
Így van.
Ha nem is tudják, muszáj érzékelni. Vagy, tehát érzékelik, muszáj nekem ehhez alkalmazkodni, muszáj felvállalnom magamat, mert különben...
De van egy másik szempont, ami eszembe jutott, hogy elmennek a gyerekek iskolába, ugye, meg ők de tegnap moziba voltak, holnap meg máshova mennek. Igen. Tehát ezért, amiközben azért az iskola ugye egy elvárást közvetít, az elvárást mégpedig egy ilyen tudásbázison működő valami fokú elvárást, mert az iskola mégiscsak valamilyen teljesítményt próbál valami módon előidézni a gyerekekben. Másik oldal a gyerekek ugyanezzel az elvárással nem biztos, hogy így érkeznek, ők valószínűleg más elvárással. Milyen elvárások szerint érkeznek, hogyan lehet ezek az elvárásokat összehangolni? Mert itt már látok egy konfliktust.
Hát ez abszolút konfliktus, természetesen, hogy ők nem azért járnak iskolába, hogy tanuljanak.
Ez az. Tehát
nem azért járnak. Nem ritka az, hogy bejön az iskolába, és nem megy be órára.
Igen.
Ott ücsörök, cigarettázik. nem tudjuk tiltani a cigarettázást, mert nálunk a legfiatalabb az 15 éves, a legidősebb 26-28 éves. Együtt cigarettáznak a tanárokkal, úgyhogy bajba is leszünk januártól, hogyha betiltanak mindenhol, betiltják a cigarettázást, akkor...
Akkor lesznek konfliktusok.
A hatóságokkal, igen.
Tehát nem azért jönnek be, hanem a kapcsolatok miatt
jönnek be. Tehát itt vagyunk a műsorban, hogy az őszinte emberi kapcsolatok miatt azért jönnek be. Kinek mondhatja ő el azt, hogy mondjuk már szúrja magát eddig, csak nem tudom, gyorsítókat vagy zöldet vett magához, most már heroinozza magát. A mentorának elmondhatja, tehát hogyha a mentor jól dolgozik, hogyha valóban sikerül egy ilyen személyes kapcsolatot kiépíteni a gyerekkel, akkor ő az egyetlen ember az életében, akivel ezt meg tudja osztani. Uh-huh. Most, hogyha az iskola hogy épül fel, hogy akkor a mentoron ez hihetetlen nagy teher,
bilács,
hogy ő tudja, a gyerek azt mondja, hogy elmondom neked, ja, tegeződés van természetesen, elmondom neked, ha nem mondod tovább, akkor erre most mit lehet csinálni? Ez évekig küzdöttünk vele, hogy a mentor tudja azt mondani, hogy tehát legyen már olyan erős a viszony, a kettőjük kapcsolata, hogy oké, mondd el, de tudd meg, hogy nekem ezt a stábon meg kell osztani. Uh-huh. Akkor mondd csak el. És most már elmondják így is, mert hogy a stáb...
Az is egy zárt.
A titoktartás köre az a tantestületi kör, és akkor onnan nem megy ki. Tehát, hogy a kollégák azért...
Igen, csak úgy, ez egy személyes elvárás, de ugye azért a világ tele van mindenféle formális, úgy tetszik, nem mindig elfogadható, nem mindig könnyű elvárásokkal, amikor nem arról van szó, hogy engem választanak, vagy te választasz valaki más is, hanem meg kell felelni bizonyos szerepeknek, mert ügyintézők vagyunk egy hivatalban, mert el kell járnunk valahol, és azt gondolom, hogy ebben az értelemben az iskola valahol ezeket a szerepeket is meg kell tanítani, közvetíteni a fiatalok felé, a gyerekek felé, és azért mondom, hogy én az elvárásokban egy igazi izgalmas szakmai kihívást látok, és az a kérdésem, hogy ebben az irányban vannak-e technikák, módszerek, irányok, megközelítésmódok?
Előre kell bocsájtanom, hogy a hozzánk külön gyerekeket már nem lehet büntetni. Tehát annyit büntették már őket, hogy lepereg róluk. Tehát, hogy ez a fegyver, vagy ez az eszköz, ez számunkra nem játszik. Több mint 10 éve találkoztunk egy szemlélettel, meg egy technikával, amit restoratív vitásnak hívnak. Ez a hát egészen röviden a Új-Zélandból eredt, ilyen törzsi belső konfliktusok megoldására, aztán átkerült az USA-ba, és akkor, hát ahogy az USA-ba szokott lenni, akkor ebből technikák születtek, és akkor elég elterjedt a világban. A lényeg az a helyreállítás, ugye Ristore, az a helyreállításról szól, hogy az eredeti állapot helyreállítása, hogy nem arról van szó, hogy igazságot teszünk, ugye az a magyar virtusban az van, hogy kinek van igaz, azért küzdök, hogy nekem legyen igaza, és ő pedig dögöljön meg. Uh-huh. Nem erről van szó, hanem arról van szó, hogy konszenzus teremtődjön.
De mit állítunk helyre?
A kapcsolatot.
A kapcsolatot? Értem.
A viszonyt.
Uh-huh. Korábban sérelmek ellenére?
Igen. Igen. Uh-huh. Igen. És ez pedig úgy tud megtörténni, Gordont említetted, hogy ez Gordontól sincs távol, hogy a tettet és a szemét külön választani, hogy téged szeretlek, elfogadlak, de amit tettél, annak következménye van. Azt jóvá kell tenni valahogy. Most ez a szemlélet meg technika, ez igazából arról szól, vagy arra törekszik, hogy a két szemét olyan helyzetben hozni egy harmadik segítségével, ezt hívjuk facilitátornak, ő egy semleges személy, hogy rálássanak a másikra, hogy át tudják érezni, hogy neki mit jelenthetett ez. Uh-huh. És akkor ott ilyen döbbenetek, katarzisok szoktak történni, hogy ja, hát én erre nem is gondoltam, hogy neki az egy szó az azt jelenti.
Az ilyen fájdalmas és keserű. Ha?
Ja, hogyha én ezt tudom, hát akkor nem ezt csinálom, hát én ezt nem akartam.
Uh-huh. Ez érdekes, mert hogy ha ezt így mondod, akkor az azt is jelenti, hogy tulajdonképpen a felek csak félreértik egymást, és egyezkedésre bármikor lehetőség lenne, mert nem akarnak az egyik a másik rovására tenni. De vannak helyzetek, amikor valóban az érdekek ütköznek, tehát ellenkező érdekű. Mondok egy példát, egy ugyanazt a lányt szereti két fiú. Hogy lehet ott mediálni, hogy lehet restauratív, vagy helyreállítani valamit, amiben a tét meglehetősen, hogy is mondjam, kiszorítós.
Ez erre most én nem tudok válaszolni.
Bocsánat, csak azért nem akarok megfeszíteni. Csak
mindenre nem jó ez a technika.
Ezt, így van.
Mindenre nem jó. Tehát ahol érdekalapú ütközések vannak, hogy én akarom elvinni a kártyanyereményt, akkor nyilvánvalóan te nem viheted el, és akkor csalok egy kicsit, és elviszem. Ezt már lehetne. Tehát ahol csalás van, ott már lehetne. De ahol mondjuk bandaharc van, ott már kevésbé.
Tehát, mondom például egy ilyen, ugyanaz a barátnő tetszik mind a kettőnek, az egy komoly ellenérdeket jelent, mondjuk mondtam egy példát, ami azért nem ritka, hogy egy két fél össze szokott küzdeni.
Próbálok belegondolni, tehát a praxisunkban ilyen nem volt, erre nem tudok itt mondani, de olyat hallottam, hogy politikai konfliktusokat sikerült ezzel oldani. Uh-huh. Mondjuk ennek alapfeltétele, hogy mind a két félnek bele kell egyezni, hogy ez zajlik. Na most ezt viszont lehet gyerekek között is. És az meg gyönyörű dolog, hogy konferenciának hívják a legformálisabb részét ennek a dolognak, és akkor van olyan, hogy összekapnak gyerekek kinn az udvaron, és akkor vérvörös. Vértolulásos fejjel beruhannak a tanáriba, hogy most azonnal konferenciát akarok. Tehát, hogy nem esnek egymásnak, hanem van egy eszköz, amire rámerik már bízni magukat, és akkor adják magukat.
Ez nagyon tetszik nekem. Tehát hogy tudunk eljutni addig, hogy is azt mondom, hogyha itt eljátszom képzeletben egy ilyenfajta lehetőség, hogy tudunk eljutni, ez a mai világ egyébként egymásnak feszül, és nem jut el sose a konferenciáik, ha fogalmazunk ilyen áttételesen, hanem sok esetben inkább egymáson leveri azt, amit nem gondol rendben lévőnek, de valószínűleg az iskolától se úgy kezdődött, hogy azonnal rohantak be hozzátok konferenciázni.
Nem.
Tehát hogy lehet eljutni, most egy ilyen képzeletbeli dolog is, nem tudom, hogy könnyen tudsz erre válaszolni, hogy ez a fajta eszköz számukra hiteles lehessen. Mert ugye azt mondott te, hogy ha felhelyreállítottuk a kapcsolatot, akkor van lehetőség a egyezkedésre, mondtam én tovább is vittem a gondolatot, de ez egy indulatos helyzetben nem magától értetődő. Ez egy
szemléletmód, és egy nagyon széles repertoárú eszközkészlet. Most amikor azt mondtam neked a beszélgetés elején, hogyan reagálok akkor, mikor a gyerek nekem támad, és akkor azt mondom, hogy ez nekem rosszul esett, most én mély fájdalmat érzek ebből, tehát én közlést közlök, és nem azt mondom, hogy te rohadt kölyök már megint mit csináltál.
Igen,
tehát
igen.
Ez az első eleme, hogy ezt meg kell tanulnunk nekünk, hogy a saját érzéseinkről merjünk beszélni.
Visszajelezzük, elmondjuk.
Ez még nem visszajelzés.
Ez még nem az?
Ez még nem visszajelzés, ez én közlés. Uh-huh. Ez én közlés. Most egy csöppet formálisabb része, mikor az iskola, mint hétfő reggel úgy kezdődik, hogy az első órán bemegy a tanár, körbeülnek, nem padokba, körbe, hogy szemkontaktus lehessen, uh-huh. És akkor nyitókör, úgy hívjuk, hogy nyitókör, és akkor feltesz a vezető egy kérdést, a vezető lehet bárki, feltesz egy kérdést, hogy meséld el a legjobb élményedet, ami vasárnap történt veled, és akkor körbe elmeséli mindenki. A saját érzéséről beszél. Tehát meg kell tanulnunk önmagunkról, a saját érzéseinket vállalni és beszélni. Uh-huh. És akkor ennek vannak fokozatai és vannak fázisai, és akkor így lassan-lassan meg lehet tanulni, és az meg nagyon fontos, hogy ugyanezzel a technikával oldjuk a kollégák közötti feszültségeket is, az pedig ebbe a személyes kontextusú közegbe annak híre van. Uh-huh. Tehát annak súlya van.
Értem.
És nem egyszer volt olyan, hogy gyerek volt a facilitátor, ugye sértő és sértett a két szereplő, akit itt jó esetben sikerül azonosítani, és mondjuk a graffitivel állandóan küzdünk, mindent összegraffitizik valaki mindig, és akkor az meg sért, hát nekem pénzbe kerül, mint iskola fenntartónak, mert akkor érted. És akkor az iskola sértett. Az iskolát képvisel az igazgató. Uh-huh. A másik oldalon ott van a
gyerek.
Az a rohadt elkövető, aki összegraffitizte, és akkor egy gyerek facilitál, és simán leugatja az igazgatót is ebben az esetben, hogyha ő közbeszól. Uh-huh. És ez hitelesíti az egész ügyet.
Positive thoughts are running through my mind. Nothing is right.